Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, most elsősorban a gyermekeket. És a mai alkalommal elmegyünk egy jó magas hegyre. Az Alpok egyik lejtén egy nagyon magasan élt egy nagyon idős ember. És ott forrás keletkezett, tehát forrás volt, de valami nagyon-nagyon finom víz jött föl egészen mélyről, és aztán csordolgált lefelé az Alpok lejtén be egy kis osztrák faluba. És ebből ittak az ott élő emberek, és egy nagyon-nagyon ilyen romantikus hely volt, úgyhogy egyre több turista jött. És a falu tanács már évekkel ezelőtt, sőt évtizedekkel ezelőtt, amikor még fiatalabb volt ez az idős ember, ők magában élt fönt a hegyen, megbízta őt, és ezért még fizetést is adott ennek az idős embernek, hogy tisztogassa a forrást, hogy mindig ilyen finom, tiszta víz csordogáljon le a faluba. Csak aztán eltelt az idő, és ugye jöttek mondom a turisták, már annyira szép volt a hely, hogy egy kis hattyúk is, tudjátok mi a hattyú, ugye? Tudtok ilyet rajzolni majd, hogyha befejeztem ezt a történetet? Aki tud hattyút rajzolni, vagy jó lenne. És hattyúk is úszkáltak a tavon, illetve pontosabban a kis pataknak a kiszélesedett részén, és egyszer csak összegyűlt a falu tanács újból, de már nem azok az emberek voltak, akik régen, hanem már újak jöttek. És akkor a pénztáros azt mondta, hogy hát megnézte a falu költségvetését, és úgy látja, hogy van itt egy tétel, ami szerinte nem szükséges, hogy ott legyen. Egy idős ember, nem is tudják, hogy kicsoda az illető, nem is tudják igazán mi a feladata, nem is szokták látni, ugye nem nagyon járt le a faluba, ott fönt lakott, és aztán nem szükséges, hogy ezt a munkát végezze, amit nem is tudják, hogy micsoda, és hát tulajdonképpen töröljük ki. És akkor a falu tanács fölemelte mind a kezét, és kitörölték ezt a tételt, és hát tulajdonképpen visszavonták a megbízatást. És jó, az idős ember azt hitte, hogy tényleg nincs szükség a munkájára, nem megsértődött, hanem onnantól kezdve nem ment oda, pedig hát ugye az ágakat, a leveleket, ami beleszórt volna a forrás vizébe, és vitt volna lefelé a víz, azokat ő mindig kiszedegette, vigyázott, hogy tiszta maradjon, hogy a föld ne tudja bepiszkítani, és most hát ezeket elhagyta, mert úgy gondolta, hogy hát akkor nem kérik az ő munkáját. És a következő történt, tel is teli lett ilyen kis szennyeződéssel, először csak kicsivel a patak, aztán egyre bűzösebb lett, úgyhogy már olajfolt is, meg sok minden megjelent rajta, elmentek a turisták, a hattyúk is elmentek innen, és az emberek közül sokan betegek lettek, mert hát ez már egy beteg víz volt, ez már betegítő víz volt, mert szennyezett víz volt. Akkor jöttek rá hosszabb tanácskozás után, hogy hát úgy látszik, mégiscsak szükség van arra a kis tételre ott, és akkor azt kérték, hogy újból tisztogassa a forrás területét, és aztán megint a patak egy pár hét el kellett, hogy teljen, ugye tudjátok, a patak az nem állóvíz, hanem folyóvíz, ezért aránylag gyorsan rendbe jött, és pár hét múlva, mert hattyúk is visszajöttek, turisták is visszajöttek, és tulajdonképpen az a probléma, ami miatt ugye a falu tanács összegyűlt, hogy a turisták nem jöttek, és a falu nagyon rossz költségvetési állapotba került. Ez a kicsi tétel, most már rájöttek, hogy nem jelent semmit, és sokkal jobb, hogyha ezt az idős embert, akinek hála Istennek élt, és nagyon szívesen tisztogatta a forrásnak a területét, ha őt továbbra is megbízzák. Úgyhogy mi ez a tanulság? Mert ez egy nagyon érdekes történet, ez egy valóságos történet. Mi vagyunk a só, biztos hallottatok már erről. Nekünk a só, ugye a só, szeretitek a sós ételt, nem túl sósat, csak ugye az egészségesen sósat. Biztos, és ha annélkül van az étel, akkor egy kicsit ízetlen. Ezt túl sok sót nem szabad használni. És Isten azt mondta, hogy mi vagyunk a só. És hogyha mi benne vagyunk a világban, akkor az azt jelenti, hogy a világot élettel telítjük meg. Segítünk nekik, hogy halljanak Krisztusról, halljanak arról, hogy ki ő, és a cselekedeteinken keresztül meg is ismerjék őt. És tulajdonképpen, hogyha ez a só megízetlenül, hogyha nem leszünk tovább, nem végezzük ezt a feladatunkat, akkor olyan lesz, mint a forrásnál, hogy beszennyeződik minden, ihatatlanná válik, ugye az életvize, ami a Szentlélek jelenléte, és eltűnik a világból, és a végső időben a proféciák azt mondják, hogy egyre jobban szükség van Isten népére, rátok gyerekekre, mert a gyerekekre nagyon figyelnek a felnőttek, meg a többi gyerekek is, hogy mutassátok be, hogy ti mit hisztek, hogy gondolkodtok, és hogyan éltek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És aki hattyút tud rajzolni, azt megköszönöm. Most már a nagyobb gyerekeket is, meg felnőtteket pontosabban szeretettel köszöntöm. És a mai alkalommal egy olyan témát veszünk át, ami annak ellenére, hogy talán nagyon keménynek és talán nagyon nehéz témának tűnik, mégis egy csodálatos reményt nyújt számunkra. Én tudom, hogy mindannyiótoknak nem csak a napjai, hete is igen erőteljes küzdelemmel telik, és hiszem, már csak a saját környezetemből is látva, hogy ezek a küzdelmek felerősödnek. És ez nem csak az egyházon belül, az imaházba járók életében látható, hanem azoknak az életében is, akik talán még nem voltak soha templomba, vagy nem voltak imaházba is sem, és az ő életük is egyre küzdelmesebb, csak éppen ők nem tudják, hogy a támadások kitől vannak, és miért vannak. Ilyenkor az a jó, ha távolabbra nézünk. Fölemeljük a szemünket egy olyan képre, egy olyan látomásra, amin keresztül kétszeres vigasztalást is tud nekünk Isten nyújtani. Keressük meg Jelenések könyve 14. fejezetét, és ezt a közbeékelt látomást, ezt a bevezető látomást olvassuk el. És majd látjátok, hogy kimondottan egy témára fogunk mai alkalommal figyelni, egy picit átszaladunk a többi gondolatkörön is, de összességében egy témára fogunk odafigyelni. Tehát Jelenések könyve 15. fejezetéből olvasom az első 5 verset. És láttam, imi egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vízeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárpásoknak szavát, akik az ő hárpájukkal hárpáztak. És énekeltek, mint egy új éneket a király szék előtt, és a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek király széke előtt fethetetlenek. A 13. fejezet után és a 14. fejezet 3. angyali üzenete előtt hangzik el, illetve látható ez a látomás. Ide van beillesztve, beékelve, és mint mondtam, kétszeres reményt és vigaszt nyújt. Miért? Egyrészt ugye a 13. fejezetben olvashatunk arról, hogy a földi istenellenes hatalmak milyen nagy mértékben megnövekednek. És megnyugtat bennünket Isten ezzel a bevezető látomással, hogy sokan lesznek a győztesek. Előre vetíti a képet, hogy nagyon sokan győznek, még ezek között a borzalmak közepette is. És hogy győz a bárány, hogyan győz? Pontosan az ő követőinek a győzelmén keresztül győz. Másrészt ugye ezt a látomást követi a hármas angyali üzenet, egy diadalmas evangélium hirdetés, és ez megint csak vigasztalás, hogy hatalmas eredménnyel fog zárulni ez az esemény az üzenetvivők és az üzenet közvetítők életében is. Úgy látjuk, próbáljuk egy kicsit elképzelni, biztos mindenkinek van erre fantáziája, hogy a Sion hegyén állnak, ez a 144 ezer, és a győztesek, így is mondhatjuk. A Sion hegye tehát ott a mennyben van, és ott a mennyben lesz, ahol nem messze van tőle ugye a mennyei szentek szentje, és ez azt olvassuk, hogy rajta van a győzteseknek a homlokán az atya neve. Az atya neve, tudjuk jól, a Bibliából a jellemet jelenti, és az atya neve ugye az azt jelenti, hogy ők az elpecsételtettek, rajtuk van az atya neve, az atya tulajdonának tekinti őket. Ők az enyémek, elkészültek, ők a megváltási nagy hatalmas műnek tulajdonképpen a csodálatos gyümölcsei eredménye. És mit jelent még az, hogy valaki rajta van az atya neve, vagyis a szívében ott az atya jelleme? A homlok lemegyében az a gondolkodás van meg, amivel a mennyei atya is gondolkodik. Mit jelent ez pontosan? És ott vannak. Már bent vannak. A mennyben. Azt jelenti, hogy a mennyei bíróság bűntelennek nyilvánította őket. Azt jelenti, hogy beléphettek a mennyei udvarokba. Joguk volt belépni. Különleges tapasztalaton mentek át, úgy olvastuk, hogy tapasztalatok éneke. Ez egy olyan ének, amit senki más nem ismer, csak aki ezt az utolsó időszakot átélte, így is mondjuk a nyomorúságos időt, a kis nyomorúságos időt, ami a kegyelmi idő lezárása előtti végső evangélium hirdetés üldözéssel teljesen, és végül a hét csapás időszakát, amit ugye az ő megölésük előtt Jézus megjelenik, és magához veszi őket. Azt olvassuk, hogy szüzek. Nagyon jól ismerjük ezt a jelképet is, ugye asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, az azt jelenti, hogy a teljes tiszta bibliai tanítást ismerik és vallják. És ez azt jelenti, hogy pontosan tudják, hogy mi a helyes, pontosan ismerik az utat a mennybe, szüzek. Csak itt álljunk meg egy pillanatra, itt ketté válik az út. Mert a példázat alapján, ugye Máté evangéliumából tudjuk, hogy vannak a balga szüzek, és vannak az okos szüzek. És a balga szüzeknél pontosan van egy hatalmas probléma. Ha úgy folytatjuk, ugye úgy folytatódik ez a rész, hogy akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, ki követik a bárányt, valahova megy. A balga szüzek azonban csak a Biblia teljes ismeretét tudják. Védik és szeretik az igazságot, de nem változtak meg. Ők azok, akik nem gyűjtöttek olajat. Valamilyen mértékig érintette őket a Szentlélek, különben nem ismerhették volna föl a teljes bibliai igazságot. De nem hallgattak arra, hogy nekik változni kell, és hogy a bárány követni a próbákon keresztül, ami a változást elősegíti. És ezért az olaj hiánya miatt a vőlegény ki fogja őket zárni. Ezért olvassuk, hogy nem ismerlek titeket. Nem voltam ismeret közösségben, nem lakhattam a szívetekbe, nem engedtetek be. Ők a balga szüzek. És vannak az okos szüzek, ugye, akik viszont követik a bárányt. És most egy olyan időszakban élünk, amikor végig kell gondolnunk, hogy követjük-e a bárányt. Valahova megy. Már itt a földön, hogy aztán majd a mennyben is követhessük őt. Ugye felismerni az Isten követelményét, akaratát, azt fel lehet ismerni a Szentlélek által. De követni, azt szerint élni, kérni, hogy Istenem, alakítsd át a képmásodra, könyörögni, hogy azokat a bűnöket, azokat az álnokságokat, amit az Isten szabadítani akar bennünket, azoktól valóban megszabaduljunk, azzal csak együttműködve lehet. Hogyha én nem akarok a álnokságaimtól szabadulni, akkor a Szentlélek nem fogja megtisztítani a szívemet. És akkor nem tudok olajat gyűjteni. Ma tehát az olajgyűjtés időszakában vagyunk. Vagyis a Szentlélek bennlakik a szívünkbe, és rajta keresztül az Atya és a Fiú, és ők vezetnek, vezérelnek bennünket, és akkor a Szentlélek által az isteni vezetést is ismerjük, és megyünk tényleg a bárány után, ahogy kell. Ma ennek a tanulásának az iskolájába élünk. Ennek van általános óvodás, általános iskolás, vagy az, hogy bölcsödést talán nem mondanám, de óvodás, általános iskolás, gimnázium is van, vagy szakközép, mindegy, hogy múgy, és van egyetem évei. És ez az iskola az, ami megtanít bennünket arra, hogy végül eljussunk oda a mennybe. Ehhez nem az a fajta tanulás szükséges, amit a Földön, a különböző iskolákban megkövetelnek az embertől. Ez az Istentől való tanulás iskolája. Erről fogunk ma tehát gondolkodni. Jelenések 14.5. versét még egyszer olvasom, és ma erre figyeljünk. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Mit jelent pontosan az álnokság? Erről gondolkodunk délelőtt, keresünk rá igéket és bibliai példákat. Délután pedig azokra a kérdésekre keresünk közösen beszélgetve a választ, eléggé kemény kérdéseket hoztam, hogy hogyan lehet az álnokságtól teljesen megszabadulni. Ugye úgy olvastuk, hogy nincs a szájukban álnokság, és ezért fedhetetlenek, vagyis a mennyei bíróság azt mondja, hogy már nincs miért feddeni őket, már elkészültek, a bűneiktől megtisztultak, a bűneik előttük mentek az ítéletre, és már fel sem idézhetők többé. Tehát ők bűntől szabadok. A mennyei három Istenről, Jézusról, ugye az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, mindegyikről közösen szól Jobb könyvében a 34. rész. Azt mondja, hogy távol legyen Istentől a gonoszság és a mindenhatótól az álnokság. Milyen az álnokságmentes élet? Először nézzük meg a példát, hogy hogyan lehet álnokságtól mentesnek lenni, és utána pedig nézzük meg, hogy ezzel szemben milyen az álnok mód. Milyen, amikor álnokok vagyunk. Lehet, hogy észre se veszük, lehet, hogy föl sem ismerjük. Annyira benne élünk ebben a világban, ahol az álnokság egyre erőteljesebben kidomborodik. Hiszen azért jön majd Jézus a földre, hogy az álnokságot, az álnok embereket és az álnokságot, mint olyat elveszesse. Tehát nagyon fontos, hogy pontosan értsük árnyalatban is, hogy mit jelent az álnokság. Nézzük tehát akkor először a példát, hogy mit jelent. Péter levelének, első levelének nézzük meg a második rész 21-től 23-ig terjedő verseit. Tehát Péter apostol második fejezetének, első levelének második fejezete 21-től 23-ig. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűn nem cselekedett, sem a szájában álnosság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ez tehát az álnokságmentes élet. Vagy nézzünk egy pár bizonyságtételt is. Azokat emeltem ki, hoztam Ellen White-tól tényleg csak néhány mondatokkal, ahol egyértelműen bebizonyítja, hogy milyen az, amikor valakiben nincsen álnokság. Ugye azt írja Jézusról, hogy Jézus nyugodt és kedves volt, nem veszítette el önuralmát még a heves vitákban a legnagyobb ellenállás közepette sem. Zárva hozzáteszem, hogy legnagyobb vitáv és heves ellenállás közepette emberi természettel nem veszíteni az önuralmat lehetetlen. Ehhez isteni természetre van szükség, vagyis arra a Krisztusra, aki ilyen kedvesen és nyugodtan tudott ilyen körülmények között is, akár kiabálás és veszekedés közepette is nyugodt maradni. A másik ilyen Ellen White-i idézet, akit érdekel, kommentára mutatom, hogy honnan idéztem, már a óra után. Sátán folyvást támadta Krisztust, visszavágást mégsem váltott ki belőle. Na, ez megint csak erősíti az előbbit, ugye? Az önuralom ellenvesztése jelent, hogy nem vágok vissza. Minden ponton támadta, ostromolta Krisztus, és Krisztust mégsem követett el bűnt, sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben. Nem követett el erőszakot szájában, sem találtatott álnokság. És egy kicsit később így folytatja. Bár igazságtalanul vádolták, száját nem nyitotta meg önigazolásra. Ugye nem, ha megkérdezik, persze elmondta volna, azért van rá eset, amikor megkérdezik, akkor válaszol, de úgy különben nem nyitotta meg. Tehát nem kezdtem mondani, hogy mit tesztek velem. És így folytatja, hányan vannak manapság, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök. És ezt ne felejtsétek el, ez egyre több lesz majd. Különösen a késő esi időszakában olyan kemény vádakat fognak Isten népére mondani, ami mind nem igaz lesz. Most figyeljetek? Azt mondja, tehát olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, van idő, amikor a türelem nem erény többé, és önuralmukat elveszve olyan szavakat szólnak, melyek megszomorítják a szent lelket. Tehát magyarul, amikor jönnek az egyre nehezedő próbáink, akkor jusson eszetekbe, hogy készülünk erre az időszakra. Aztán a harmadik ilyen rövid példa, ugye példát követve, Jézus példáját követve, azt mondja, Krisztus soha nem áltatott senkit, vagyis soha nem csapott be senkit. Soha nem hazudott vagy csalt, és soha nem engedett következetes egyenességéből, csak azért, hogy megnyerje valakinek a jó indulatát vagy tetszését. Már egy olyan világban élünk, hogy olyan diplomaták kezdünk lenni, hogy mindig tudjuk, hogy kinek hogyan kell mondani azt, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Azt mondja, hogy ő mindig kedves volt, mindig jó értelemben jól csomagolta, amit mondott, és úgy, ahogy kellett, de azt mondja, hogy soha nem engedett az egyenességből, és így folytatja. Mindig az igazságról beszélt, a kedvesség törvénye volt az ajkain, és szájában nem találtatott álnokság. És végül még egy rövid rész, ugyancsak az, hogy a szájában nem volt álnokság, így kezdődik, és azt mondja, hogy nem rontotta meg az emberi természetet, és bár testben volt, semmiben sem hágtált Isten törvényét, sőt, eltörölt minden kifogás, mellyel az elesett ember Isten törvényének be nem tartását igyekszik megindokolni. Krisztust körülvették az emberiség gyöngeségei, a leghevesebb kísértések szorongatták, megkísértetett minden ponton csak úgy, mint az emberek, ám mégis tökéletes, igazságos jellemet fejlesztett. És most van itt egy olyan mondat, amit úgy jegyezzünk meg. A bűnnek egyetlen foltja sem volt található rajta. Ilyen volt, ilyen tehát a példa. Ilyen az álnokságmentes viselkedés, ilyen az álnokságmentes beszéd vagy gondolkodás, amiből fakad minden más. Ha összefoglaljuk, és én felhasználnám az értelmező szót, tehát nagyon jól foglalja össze, hogy milyen az álnok ember. Azt mondja, hogy burkoltan romboló jellemű. Tehát burkoltan rombol, nem úgy, hogy nyilvánosan. Ebből következik, ha valaki csúfolódik, ha valaki cinikus, ha valaki intrikus, az nem burkolt, az egyenes. Azt mondja, ez veszélyesebb, mert burkoltan romboló a valódi ártó szándékát leleplezi. Tehát leplezi, bocsánat, nem leleplezi, leplezi. Kétszínű képmutató, alamusz ügye, Jézus a képmutatónak mondta a farizeusokat, mindjárt fel is olvasom azt az igét, és olyanok, hogy mást mondanak, és mást cselekednek. Máté evangélium a 23. fejezetében látjuk, hogy ez egyházon belül van, az a korabeli, Jézus korabeli magukat vezetőknek és magukat írástudóknak nevező között is ez volt a jellemző. Máté evangélium a 23. fejezetéből olvasom a 2. és 3. verseket. Következőket mondta ugye Jézus. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek, vagyis az ítélet nyújtók vagy ítélet adók székében, akik ítéletet tesznek, az ítészek székében, így is mondható, és így folytatja. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Egy olyan korban élünk, laodiceai egyházban élünk, ami azt jelenti, hogy mondják és nem cselekszik. És ez fertőző. Tehát nagyon könnyen az ember, ugye az emberi természete az ágál az emberben, és azt hát, ha ő se teszi, meg ő se teszi, akkor én miért tegyem, vagy miért éljek másképpen. Sőt, automatikusan észre se vesszük, és motivál bennünket a másnak laodicei állapota, vagy farizeusi állapota. Jézus azt mondta rájuk, hogy képmutatók, bolondok és vakok. Nézzünk rá bibliai példákat, hogy mit jelent álnoknak lenni. Ismert példákat, de most kimondtan ilyen szempontból nézzük meg ezeket. Mózes első könyve 27. fejezete beszél Jákobról. Arról a Jákobról, akinek Isten egy csodálatos ígéretet nyújtott már az édesanyján keresztül, és aki nagyon-nagyon szerette volna elérni ezt az isteni ígéretet, de nem várta meg a rendelt időt, és nem várta meg, hogy Isten alakítsa ki azt az időt, és azt a lehetőséget, azt a csatornát, amikor mindez, amit ő ígért, be is teljesedjen. Hanem Mózes első könyve 27. fejezetében, a 32. versében, és most nem a lencséről fogok olvasni, hanem a következő lépésről, amikor majd úgy gondolta, hogy segít Istennek, besegít. Nem tudom, mennyire tudjuk a rendelt időt kivárni. A mi emberi természetünknek a türelem, a várás, a várakozás egy Isten ígéretre, akár Jézus második adventjére, hát talán a legnehezebb próbák közé tartozik. És hát így gondolkodott Jákob is. A 27. fejezet 32. versét olvasom. Ugye Jákob már benn volt az apjánál, eljátszotta, hogy Ézsau, az édesanyja tanácsára, mondhatta volna, hogy hát parancsra cselekedtem, anyai tanácsra, de figyeljük meg, hogy mi volt a következménye. Megérkezett Izsák, hozta ugye az apjának a kedvelt ételét, szőrös, nagyon tudjuk, hogy milyen szőrös volt Izsák, amit még leutánzott, illetve pontosabban Ézsau, amit leutánzott ugye Jákob, és akkor bemegy az édesapjához, aki akkor nagyon rossz állapotban volt, a szeme is teljesen eltompult, tehát tulajdonképpen tapogatással jött rá, vagy azt hitte, hogy rájön, hogy kivel beszél. És hát Jákob még egész biztos, hogy a beszédét is eltorzította, hogy olyan Ézsaus legyen. És akkor megérkezik Ézsau, bemegy az édesapjához, és azt olvassuk, hogy kérdezi az atya, hogy kicsoda vagy te? És mondta, én vagyok a te első szülött fiad, Ézsau. Milyen érdekes, hogy első szülött vagyok. Hát egy perccel vagy kettővel hamarabb érkeztem, de én vagyok az első szülött. Nem tudom, szoktuk-e mondani, több gyerek is van, vagy ti, akik többen vagytok egy családban, hogy én vagyok apa, anya az első szülött. Hát ha mondjátok, az elég baj. Mert azt hiszem, hogy ilyenfajta megkülönböztetés nem kell, csak tudjuk, hogy abban az időben az első szülöttségi jog, az egy különleges jog volt, és hát Ézsau azért a joghoz ragaszkodott, csak az Isten törvényének a cselekvéséhez nem. És akkor Izsák elrémült, igen nagy rémüléssel, és mondta, ki volt hát az, aki a vadat fogott, és behozta nékem, és mindenből ettem, aminek előtte te megjöttél, és megáldottam őt, és áldott is lészen. De ezt azért mondta, mert tudta, hogy a Szentlélek által beszél. Tehát érezte, hogy ahogy beszél, az a lélek által van, független attól, hogy Jákob ugye csalással jött hozzá. És amint hallotta Ézsauző atyának beszédét, nagy és igen keserves kiáltása felkiáltott, és mondta atyának, áld meg engem is, atyám. És most figyeljétek, azt mondja, rögtön itt jön a megfogalmazás, hogy milyen akkor Jákob? Azt mondja, a te öcséd jött el álnoksággal, ő vett el a te áldásodat. Álnok. Becsapott. Csalással történt mindez. Hozzájuthatunk-e csalással Isten áldásához? A cél szentesíti ez az eszköz. Amíg a közmondás is mondja, hogy nem, de olyan sokszor a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy az emberek próbálkoznak vele. De nem. Ez álnokság. Az álnokság azt jelenti, hogy el akarok érni valamit, és nem foglalkozom a következményekkel. De az álnokság az nem Istentől van. És a, ugye, ha valaki álnok, nem ússza meg a következményeket. Gondoljunk csak Jákob életére, hogy hányszor csapták be, hányszor csalták meg őt is. Egészen addig, amíg meggyűlölte az álnokságot. Amíg meggyűlölte azt, hogy ő ügyeskedik. Példabeszédek könyve 5. rész 22. versében olvassuk, hogy a maga álnokságával, álnokságai fogják meg az istentelen, és a saját bűneinek köteleivel kötöztetik meg. Azt mondja, ez egyszerűen visszahull az emberre. Vagy keresünk meg példabeszédek könyve 20. rész 17. versét. Ez talán még keményebben fogalmazza meg. Tehát példabeszédek 20. rész 17. verse. Gyönyörűséges, ugye nem az Istentől jövő gyönyörűségről van szó, hanem a zsidókhoz írt levélben leírt, hogy ideig óráig való gyönyörűsége van az embernek a bűnbe, tehát erről a gyönyörűségről van szó. Azt mondja, gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere, de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal. Ugye itt a halálnak a bemutatása, hogy ha valakinek teli van a szája kavicsokkal, nem csak beszélni nem tud, hanem a levegővétel is elfogy előbb-utóbb. Tehát látjuk, hogy Jákob ezzel nem nyert, hanem veszített. És amikor nekünk kell várakozni az Isten ígéretére, legyen az életünk bármely szakasza, és bármilyen ígérete az Istennek, olyan, ami egy formán kaptuk, ugye, hogy Jézus vissza fog jönni, vagy olyan, amit egyénileg kapunk, akkor soha ne próbáljuk az álnokság kenyerét éve megszerezni azt. Mert ott van előttünk Jákob élete, élettörténete. Mit gondolunk, ha valaki rosszat tesz a családtagunkkal? Na hát ez már egészen közelről érint bennünket. Tehát valami nagyon durva dolgot. Akkor jogunk van ezt megtorolni? Jákob fiai, és ugye most Jákobról beszéltünk, most az ő fiaihoz lépünk, a Jákob fiai úgy gondolták, hogy igen. Nem tudom, hogy Jákob mennyire beszélt nekik arról, hogy micsoda szörnyű dolog a csalás, meg az álnokság, mert volt honnan vennie a példát, és a következményeket is. Minden esetre a fiai is ugyanabban a cipőben jártak, mint Jákob. És úgy gondolták, hogy jogos. Pedig ismerték az isteni tanácsot, Ószövetségben is egyértelmű volt már, hogy megvan írva, írja a Biblia, enyém a bosszúállás, vagyis az igazságszolgáltatás, én megfizetek. Dina, ugye az ő húguk, elment a föld lányaival barátkozni. Amikor először olvastam ezt, úgy elgondolkoztam, hogy Isten megmondta, hogy ne barátkozzanak azzal a néppel. És ez nem azt jelenti, hogy mi nem vehetünk föl kapcsolatot, meg nem beszélgethetünk, akár nem közösen társaloghatunk emberekkel. A barátság az egy mélyebb dolog. Ne vedd át a szokásait. Ne akar olyan lenni, mint ő. Dina ezt tudta, és mégis elment. És ahogy kilépett az isteni gondviselés alól, akkor az ottani királynak, pogány királynak, a kámornak a fia megszeplősítette, ugye nagyon szépen fejezi ki a Biblia, megerőszakolta. És ami megdöbbent, hogy ennek ellenére, hogy itt történt, nem fordult el a lánytól, hanem beleszeretett. És feleségül kérte. És oda ment ugye Jákob fiaihoz, hogy ő feleségül szeretné venni, és bármire, olyan jegyajándékot adom csak, bármire hajlandó. És akkor ők kitaláltak valamit. Hát, hogyha ezt teszik, hát akkor próbáljunk visszavágni. Majd mi bosszút állunk. És azt mondták, hogy körülmetéletlen embernek nem adhatjuk a mi húgunkat. Metélkedjetek körül. Milyen különös. Ők körül voltak metélve, de nem a szívük. Az ő szívük álnok volt. És be akarták csapni Kámor fiát, és Kámor minden férfi hajlandó volt körülmetélkedni. Bele is gondoltam, hogy micsoda engedelmes egy nép, aki a jó, lehet, hogy megparancsolták nekik, hogy ezt meg kell tenni, mert a fiú házasodni akar, de maga az, amit mondtak, az is döbbenetes. Ha megkeressük Mózes első fejezetét, tehát Mózes első könyvének a 34. fejezetét, tehát Mózes első könyve 34. fejezete, akkor figyeljük csak, hogy egy álnok ember hogyan beszél, hogyan próbálja becsapni a másikat, milyen burkoltan próbál beszélni, ugye romboló módon, leplezve az ártó szándékát. Tehát 34. fejezet, 13. verse. A Jákob fiai pedig álnakul feleltek Sikemnek és Kámornak, az ő atyának, és szóltak, mivel hogy megszeplősítette Dinát, az ő húgukat. És ugye erre mondták, hogy hát körülmetélkedni nem adjuk, de ha körülmetélkedtek, akkor egy népi válunk, és akkor a leányai meg a ti fiaitok összeházasodhatnak, magyarul szó szerint egy népi válunk. Magyarul hazudtak. A 24.-25. verset olvasuk. És engedjenek Kámornak és Sékemnek, az ő fiának, mindenki az ő városa kapuján, akik kijártak, és körülmetélkedett minden férfi az ő városa kap, aki az ő városa kapuján kiárt. Ugye tudjuk, hogy az isteni törvény szerint 8. napon kellett a gyereket körülmetélni, amikor a legkevésbé volt vérzékeny, amikor a legkevésbé volt ez fájdalmas a kisgyereknek, ugye egy egészségügyi törvény is volt egyben, másrészt pedig jegy Isten és az ember között. És akkor olvassuk, hogy lőn harmadnapon, folytatom, 25. vers, mikor ez a seb fájdalmában voltuk, hát elképzeltük, hogy idősen, férfiú koruknak javában, akár öregen ugyanezt megtenni, micsoda fájdalmakkal járt, tehát harmadnapon, azt mondja, Jákob két fia, Simon és Lévi, Dinának bátyai fegyvert ragadanak, és bátra, micsoda bátorság kellett ilyen nagyon beteg emberekhez oda menni, bátran a városra ütének, és minden férfit megöltek. Ez egy tömeggyilkosság. Álnokul végrehajtott tömeggyilkosság. Ugye ez még a hágai bíróság is tömeggyilkosságnak ítéli. Úgyhogy a vérfürdő, még az Isten külön kegyelme volt, hogy emiatt Jákob és családját nem mészárolták le, viszont Isten megvédte őket. de nem a fiai miatt. Még egy példát nézzünk, gyermek Sámuel korához érkezünk el, amikor még nem ismerte Istent, és amikor három szót is szólt neki Isten, és egy üzenetet közvetített rajta keresztül, a gyermek Sámuelen keresztül Éli családjának. Sámuel első könyve, 3. rész 13. versét olvasom. Tehát Sámuel első könyve, 13. rész 3. verse. Tehát 3. rész 13. verse. És ezért elgondolkoztam, hogy már mindjárt mondom is, hogy vajon miért a kicsi Sámuelnek mond egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény üzenetet? Hát nem lett volna jobb egy felnőttebb prófétával megjelentetni egy ilyent? Azt mondja, mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatossá magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. A papoknak volt egy jóváhagyott szokásuk, ugye amikor az áldozatot hoztak, az áldozat ugye azt mutatta be, hogy a bűnöket bánják, szánják, és hogy tulajdonképpen a szertartással az áldozatra áthárították a bűnöket, és a papok ehettek egyedül ebből a húsból, de a szertartás szerint ezt meg kellett főzni. És a Éli fiai pedig egyszerűen éhesek voltak, de ők nem akartak főtt húst tenni. Ugye ilyen háromágú villával kivehette a pap azt a részt, amit ő szeretett volna belőle. Hanem megmondták, hogy ők nyersen akarják a húst, mert ők sütni akarják. Hát ugye ők éhesek a húsra. És azt mondja a Biblia, hogy megutálták emiatt az egész áldozati rendtartást a nép Éli fiai miatt. És azt mondja, hogy Éli maga azért volt álnok, mert nem akadályozta meg, hogy az ő fiai papként ezt tegyék, hallgatott róla, és megbotránkoztatta a népet, és Istentől elvezette a népet emiatt. És az ember úgy végig gondolja, hogy van olyan hallgatás is, ami épít, és van olyan hallgatás, ami rombol? Hát ez romboló hallgatás volt, ugye a népnek egy nagy része, aki tekintett a vezetőkre, tekintett a papokra, bár Isten azt mondja, hogy ne emberekre tekintsünk, de mégis megtörtént, azokat megutálták az egész áldozati rendszert. Van építő hallgatás is? Ugye eszembe jut, amikor Jézus a utolsó vacsorán azt mondta, hogy még sok mondani valom lenne néktek, de el nem hordozhatjátok. Tehát lehet úgy is hallgatni, hogy építve hallgatunk. De akkor az nem azért van, nem akarok olyan terhet tenni a másikra, amit úgyse tud elhordozni. Próbáljuk akkor összefoglalni a példák alapján, hogy mi is az álnokság. Az önkéntes bosszúállás, ugye amikor nem helyezem az igazán ítélőre, hogy Jézusnál olvastuk, hanem én magam próbálok igazságot szolgáltatni magamnak a magam torzmódján. Annak bármilyen formája. A becsapása a másiknak, vagy többeknek is jelen esetben, ugye Jákob nem csak az apját, hanem Ézsaut is az anyja volt, aki ebben bűntársa volt. Aztán álnokság, a hazugság bármely formája. És úgy az ember belegondol, hogy hát azért talán ezt nem tesszük. De ennek az árnyalata is hazugságok. Árnyalata is álnokságok. És a mi emberi természetünk annyi kifogást és mentséget talál számunkra. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy meg ne botránkoztassunk másokat, hogy ezt olyan mértékig felismerjük, és gyűlöletesnek lássuk, hogy Isten meg tudjon bennünket ettől tisztítani és szabadítani. Hogyan lehet ennek az árnyalatától is szabadulni? Most beszéltünk az álnokságról, és délután pedig szeretném, ha közösen megbeszélnénk a szabadulás módját. Tehát több kérdést is hoztam, és szeretném, ha ezekre a kérdésekre közösen találnánk meg a válaszokat. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy gyűlöletesnek tartsuk az álnokságnak bármely formáját, bármilyen színű és bármilyen mértékű formáját, és hogy meg is tudjuk ezt a Jóatyának mondani, hogy ő ki tudja belülünk ezt tisztítani. Ugye az emberi természetünknek ez a fonák része többet ne jusson szóhoz, amikor döntéseket hozunk, vagy amikor gondolatokat formálunk szavainkban, vagy cselekedeteinkben. Én ezt kívánom, mert olyan jó lenne mindannyiunkat ott látni, ugye együtt a Sion hegyén állni, és kimondják ránk, hogy bűntelenek vagyunk, és álmosan nem találtatik a szájunkba. És Isten nem hiába végezte el a megváltást, nem azért tette, hogy csak páran legyünk ott, hanem azt olvasok, hogy megszámlálhatatlan sokaság lesz, akiknek a szájába álnokság nem találtatik. Akik az Isten királyi széke szerint, gondoljátok, hogy micsoda mérce az, fedhetetlenek. Isten nem kevesebbet, mint hogy ezt fogja majd végbevinni az elkövetkezendő időkben, de szükség van a mi egyetértésünkre, és hozzájárulásunkra, és együttműködésünkre. Amen. Hálával köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos látomást is elmutattál János apostolon keresztül számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy miközben az Isten ellenes hatalmak növekedtek, és egyre nagyobb borzalmak várhattak, akkor te ezzel a látomással megnyugtatsz bennünket, és megnyugtattad a mindenkor érő tanítványokat, és azokat is, akik át is fogják ezt élni, a várhatóan mi is köztük leszünk. Urunk, köszönjük, hogy van vigasztalás, van remény, hogy te meg tudsz bennünket tartani, meg tudsz bennünket tisztítani. De köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket az, hogy teljesen jól ismerjük az írásokat, és szeretjük, és védjük, és mondjuk el másoknak is elmondjuk, ez kevés ahhoz, hogy ott lehessünk majd. És a mennyei bíróság kimondja ránk, hogy bűntelenek vagyunk, alkalmasak a mennybe lépésre. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz minket, hogy a balga szűz is, és az okos szűz is te hozzád akar tartozni. De csak az okos szűz, aki követ téged bárhova. Bármilyen próbát elhordoz, elvisel, és együtt jár te veled. És közben könyörögve kéri, hogy tisztíts meg. Kérünk téged, hogy mi okos szűzek szeretnénk lenni, nem akarunk balgák lenni. Szeretnénk átalakulni, átformálódni. Bár ez időnként írt nagyon kellemetlen, és nagyon nehéz próbákon kell keresztül menni, és nagyon nehéz, amikor szembesítesz bennünket avval, hogy az álmosságnak bármi formája is esetleg megtalálható bennünk. És talán eddig egyet is értettünk azzal. Lehet, hogy csak árnyalatjával, de mégis valamilyen mértékig gyakoroltuk, hiszen egy fertőző világba élünk. Urunk, attól, hogy ne találjunk mentséget. Attól, hogy kedves törvény legyen a szánk, és nem odacsapkodós. És kérünk téged arra, hogy attól, hogy azon túl, hogy végig megmaradjunk a te igaz szavad mellett, mellette állandóan nyitva legyen a szívünk Jézus előtt, és attól, hogy ne is engedjünk be senki mást. Kérünk téged arra, hogy legyél lakója a szívünknek, te formáld, alakítsd azt, te munkálkodjál rajta keresztül, és te segíts, Urunk, hogy végül mindannyian szeretteinkkel együtt ott hálhassunk majd a Sion hegyén, és együtt hárfázhassunk, és örvendezhessünk, és hallhassuk a hangodat, de főképpen, hogy szemtől szembe találkozhassunk is. Urunk, megértettük, hogy egy álnokság mentes világban csak álnokság mentesen lehet majd élni örökké. Mondunk, szeretnénk már itt a Földön, hogy ez kialakuljon bennünk, és miközben követünk téged, attól, hogy egyre jobban élvezzük még a nehézségek közepette is, hogy egy olyan néphez tartozunk, aki nem csapja be a másikat, akire számítani lehet, aki egészen biztos, hogy a másik javát keresi, mindig építeni akar, vagy hallgatásával, vagy beszédével. Segíts, Urunk, hogy miközben ezt végig gondoljuk, délután megbeszéljük, attól, hogy egyre jobban meggyűlöljük az álnokságnak bármilyen formáját, és hogy te el tudsz majd készíteni a te képmásodra mindegyikünket a maga rendelt idejében. Jézus nevében kértük. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.